Folytatjuk Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel a beszélgetésünket, és a siklóbombáknál tartottunk, ott gyakorlatilag arra próbáltam célozgatni, hogy orosz részről ennek a tömeges bevetése vajon okozhat-e nagyon nagy problémát mondjuk a nyári időszakban. Nyilván ez majd ki fog derülni az orosz támadás megindulásakor, hogyha tényleg egy nagyobb, még nagyobb offenzívát indítanak, akár csak a két megyének az elfoglalására is. Az elmúlt időszakban azért azt is láttuk, hogy voltak több területen destabilizációs tevékenységek is orosz, vagy akár fehér orosz részről is. Mondok két példát, az egyik folyamatosan Moldova területe, illetve a Dnyeszter menti köztársaság területe, ahol nagyon-nagyon furcsa nyilatkozatok vannak, támadásszerűségek, kisebb akciók, amik nem tudom, hogy berángathatják-e azt a területet a háborúba. Először talán ezt kérdezni, hogy berángathatják-e ezt a területet a háborúba, aztán átmennénk mondjuk más területre.
A rövid válasz az, hogy nem. Tehát ugye a hallgató kedvéért a Moldovai köztársaság területén van egy oroszok által fenntartott szeparatizmus, vagy szeparatista terület, ez ugye a Dnyeszter folyótól keletre vagy észak-keletre fekvő terület, ugye ők magukat Dnyeszter-menti köztársaságnak szokták hívni, idézőjeles, mert nyilván el nem ismert állam, tehát ez nem egy valódi ország. Magyarul időnként Transznisztriának hívjuk. Na most ez a Transznisztria nevű terület a háború elején, vagy a nagy léptékű háború elején, amikor reális veszély, vagy reálisnak tűnt a veszélye, hogy az orosz haderő esetleg eléri Odesszát, ugye hogyha a hallgatók maguk elé képzelik a térképet, Odesszától ez a bizonyos moldovai szakadár terület néhány tucat kilométerre van. Tehát ha az orosz haderő képes lett volna elfoglalni Odesszát, akkor onnantól már semmi sem állíthatta volna meg őket, hogy rázárkózzanak a moldovai határra, megteremtsék a szárazföldi kapcsolatot Transznisztriával, és onnantól a moldáv államiság egésze kritikus veszélybe került volna, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, a moldáv hadsereg teljes létszáma kb. 1500 fő. Tehát ha az orosz haderő képes lett volna Odesszát is elfoglalni és elérni a moldáv határt, akkor Moldova bevethető fegyveres erői valószínűleg még az orosz előnyomulás lassítására sem lettek volna képesek. Ugye Moldova Európa egyik legszegényebb ország, az egyik legrosszabbul felszerelt hadsereg, és ráadásul van egy olyan speciális moldáv probléma is, hogy van az országnak ugyan azt hiszem, hogy 60 vagy 70 ezer körüli regisztrált tartalékosa, de ezek a férfiak döntően Nyugat-Európában vendégmunkások. Tehát egy háborús helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy a moldáv állam hívására ők hazamennének, vagy ha haza is akarnának menni, időben hazajutnának egyáltalán. Tehát itt a háború elején nagyon komoly aggodalom volt Moldovában is, hogy egy esetleges áttörő vagy átütő erejű ukrajnai orosz siker, ami az ukrán haderő összeomlását vonta volna maga után, ez a moldáv államiságot is veszélybe sodorta volna. Mostanra ez a helyzet ez teljes egészében elmúlt. Tehát mondtuk az előbb, hogy nincs arra reális esély, hogy az orosz haderő el tudja érni Odesszát, ergo Moldovát sem. Ezen a ponton Oroszország Moldova, mint állam destabilizálása tekintetében, ha katonai destabilizálásban gondolkodnánk, akkor kizárólag a szakadár területen Transznisztriában állomásozó orosz erőkre támaszkodhatna. Na most ezeknek az orosz erőknek az összlétszáma az körülbelül 2000 fő, de ez csak papíron ennyi. Ezek valójában olyan erők, amelyeknek a személyi állománya ugyanaz orosz hadseregben dolgozik, de ezek jellemzően helyi lakosok, akik számára az orosz haderő az egy munkahely. De ezeket nem úgy kell elképzelni, mint egy Putyinért bármikor meghalni képes fanatikus ejtőernyős alakulatot, hanem egy olyan katonai egységet, amelyet Ukrajna, ugye nyitok egy zárójelet, ezt a moldovai orosz kontingenst, ezt a szakadár területen levő orosz kontingenst, a polgárháború 92-es lezárása óta Oroszország úgy látta el, úgy biztosította a logisztikát, utánpótlást, csereeszközöket, alkatrészeket, minden ilyesmit. Odesszától délre van egy Ilicsész nevű kikötő, és az Ilicsészki kikötőből mentek diplomáciai védettség alatt álló vonatok egy államközi megállapodás keretében Transznisztriába. Na ezt az útvonalat Ukrajna 14-ben lezárta. Másképp fogalmazva, a moldovai szakadár területen állomás az orosz erőket 10 éve nem váltották. 10 éve nem volt rotáció, 10 éve nem érkezett új alkatrész, 10 éve nem érkeztek új tisztek. Tehát ennek az orosz kontingensnek a harcértéke rendkívül alacsony. És ráadásul a szakadár elitek sem lelkesednének egy fegyveres konfliktusért. Tehát a transznisztriai konfliktus eltérően a posztszovjet térség más konfliktusait, ők mondjuk most a hírekben viszonylag sokat szerepel Hegyi Karabach, vagy egy ilyen évszázados etnikai gyűlölködésre visszavezethető alapvetően etnikai konfliktus. Transznisztriában nem ez a helyzet. Nincs ennek etnikai eleme, és ez a polgárháború lezárása óta sosem volt valós eszkalációs veszély. Tehát Moldovában teljesen normális működési modell, hogy valaki Moldovában dolgozik, és Transznisztriában lakik. A transznisztriai futballcsapat a Moldáv Nemzeti Bajnokságban játszik. Tehát, hogy ez egy politikai jellegű konfliktus, de nincs valós eszkalációs potenciál, intenzív a gazdasági együttműködés a két oldal között. A transznisztriai elitek sem akarnának eszkalálni. És innentől kezdve pedig Moszkvának valójában elég kevés eszköze van a katonai destabilizációra. Ezt az oroszok is tudják természetesen. Tehát amit Oroszország Moldovában csinál, az nem a katonai erőkkel történő destabilizációra irányul, hanem a politikai jellegű destabilizációra. Ugye Moldova nem csak Európa egyik legszegényebb, de sokáig egyik legkorruptabb országa is volt. Ugye Moldovában volt, azt hiszem, hogy a kelet-európai térségnek GDP arányosan talán a legnagyobb korrupciós botránya. Ugye volt egy olyan bankbotrány, amiben az ország költségvetés 25%-a eltűnt. Tehát egyszerűen ki egy Ilán Sor nevű oligarha mindenféle áttételeken keresztül $1 milliárd tudott kivenni ebből a rendszerből. Na ez az Ilán Sor, ez a mai napig jelen van a moldáv politikában. Volt egy politikai pártja, amit ugye kreatív módon saját magáról nevezett el, ez volt a Sorpárt. A Sorpárt rengeteg korrupciós pénzzel megtámogatva el akart indulni a moldovai választásokon. Ugye a moldáv belpolitika az elég turbulens, és a tavalyi év során a moldáv állam végül is betiltotta ezt a Sorpártot, mert ennek a pártnak ugye megengedhetetlenül közeli kapcsolatai voltak Oroszországgal, úgyhogy Ilán Sor csinált egy másik pártot. A parlamenti választások során nem sikerült destabilizálni az országot, a helyi választások során sem sikerült, bár ott rengeteg készpénzzel próbáltak megvenni jelölteket. Most ugye a következő, az most novemberben lesz, ugye jól emlékszem, akkor elnökválasztás, és ez a fajta politikai destabilizáció, ez adja az orosz tevékenység fókuszát. Tehát vannak egyrészt az Ilán Sorhoz, tehát ez az oligarchához köthető politikai erők, és másrészt, és ez már ilyen nagyon pici moldáv részletek, Moldovának van egy Gagauzia nevű része. Ez az országnak a délkeleti részén van. A gagauzok egy türk eredetű nép, török eredeti nyelvet beszélnek, viszont ortodoxok. Ez egy nagyon pici kisebbség, ugye egész Moldova picike ország, de Gagauziának van egy bizonyos autonómiája Moldován belül. És a gagauzok saját maguk választhatják a vezetőiket. Na most ezek a gagauzok sokkal inkább orosz barátok, mint a moldáv lakosság többi része. És Gagauzia erős orosz támogatással nyilván megválasztott magának egy Jevgenyi Jaguzul, vagy Hucul, ugye attól függ, melyik nyelven mondjuk, egy Jevgenyi Jaguzul nevű vezetőt, de Bashkannak hívják a helyiek. Ez a Jevgenyi Jaguzul, ez gyakorlatilag két hetente jár Oroszországba, és orosz területekről nyilatkozik, hogy itt a gagauzok jogai nem érvényesülnek, és a Gagauzia kész kiszakadni Moldovából, és hogy itt a moldáv kormány az eladja az országot a nyugatnak. Tehát itt az látszik, hogy az Ilán Sor oligarha mellett Moszkva gagauzokat is kész és képes felhasználni arra, hogy destabilizálja Moldovát. De még egyszer mondom, ez nem katonai destabilizáció, ez nem valamiféle megszállás, ez egy politikai hatalomátvételi kísérlet sorozat, amit látunk.
A másik terület, vagy önálló ország, ami időről időre előkerül, ez Fehér Oroszország, amely ugyan tevékenyen, persze attól függ, honnan nézzük, nem vesz részt az ukrajna elleni háborúban, de azért a háború elején mégiscsak átengedte az orosz csapatokat észak felől. Lehetett arról hallani, hogy Fehér Orosz lőszerkészletet is használtak bőven az oroszok. Fehér Oroszország felől is sokszor volt rakétatámadás Ukrajna felé, és az elmúlt talán egy-két héttel ezelőtt, de lehet, hogy még mindig tart ez a gyakorlat, ezt most így hirtelen nem tudom, de a lényeg, hogy a Fehér Orosz elnök megjelent egy videóval, és hát egy már nézni is elég érdekes volt, de egy kis fehér kutyát csimogatva egy rövid beszélgetést folytatott a Fehér Orosz vezérkari főnökkel, amely tulajdonképpen azt célozgatta, hogy azt az úgynevezett szuvalki folyosót le tudnák-e zárni, vagy hogy tudnák biztosítani. Az egy a hallgató kedvéért, néző kedvéért egy olyan terület, ami egy nagyon 60-80 kilométeres terület, ami egy szűk sáv, amit hogyha lezárna mondjuk Fehér Oroszország, akkor a balti államokat nem tudnák a NATO országok támogatni. Volt régen ez a stratégiai helyzet, mert azóta mondjuk Finnország és Svédország azért belépett a NATO-ba. Kell-e bármilyen szinten egy ilyen videót, meg akár a Fehér Orosz hadgyakorlatot magát komolyan venni, vagy tulajdonképpen ez is az elmúlt időszak információs hadviselésének az egyik eszköze?
Inkább az utóbbi. Bizonyos dolgokat érdemes tisztázni, mire a belarusz képességet megítéljük. Én jobb szeretem egyébként a belarusz nevet, ugye Fehér Oroszország az a szovjet elnevezésnek a magyar fordítása. Magyar nyelven egyébként ők magukat hivatalosan belarusz köztársaságnak hívják, tehát ha belaruszról beszélünk, az lehet, hogy egy picit pontosabb, de hát nyilván a Fehér Oroszt is értjük, tehát hogy ez nem kötelező érvényű, csak egy megjegyzés, hogy egyébként van modernebb név. Valójában ebben a háborúban Belarusz azon kívül, hogy reguláris katonákat küld harcolni, minden lehetséges eszközzel támogatja Oroszországot. Tehát én azt gondolom, hogy Belarusz ebben a tekintetben hadviselőfél. Tehát ahogy ön is mondta, a háború elején a Kijev elleni offenzíva Belarusz területre indult. Oroszország azóta is használja Belarusz területet, katonai infrastruktúrát, légteret arra, hogy onnan indítson légi és rakétatámadásokat ukrán területek ellen. Belarusz szakemberek vesznek részt a megrongálódott orosz harceszközök javításában Oroszországban. A belarusz haderő készleteinek jelentős részét az orosz hadsereg már elvitte és bevetette Ukrajnában. Tehát itt Belarusz, azt gondolom, hogy tényleg azt leszámítva, hogy nem harcolnak belarusz katonák Ukrajnában, a Minszki vezetés minden lehetséges módon támogatja az orosz háborút. Ilyen értelemben, tehát ha nagyon szigorúan akarnak értelmezni, akkor nem egy orosz-ukrán háború, hanem egy orosz-belarusz háború Ukrajna ellen. Tehát Belarusz én szerintem mint hadviselőfél. Viszont olyan értelemben, hogy mennyire kell tartani a belarusz hadseregtől, hát ha van ebben az egész háborúban jó hír, az egyik az, hogy a belarusz hadseregtől egyáltalán nem kell tartani. Ez egy nagyon érdekes dolog. A belarusz hadsereg Európa legtapasztalatlanabb hadserege. Tehát furcsa módon még a korábban említett moldáv hadseregnél is tapasztalatlanabb, bár létszámában nagyobb. Az, hogy ez miért alakult így, ennek a gyökerei a szovjet időszakra mennek vissza. Ugye a szovjetunió-afganisztáni háborújában a belaruszok lakosságarányhoz képest iszonyatosan aránytalan nagy veszteségeket szenvedtek. Én hadtörténész is vagyok eredetileg, nagyon sok háborús emlékművet láttam szerte Kelet-Európában. Belaruszban vannak olyan háborús emlékművek, amik egyáltalán nem a hősiességre, meg a győzelemről szólnak, hanem például a veszteségekről. Az egyik legmegrendítőbb háborús emlékmű, mint én valaha láttam, az Afganisztánban elesett belaruszok emlékműve Minszkben egy ilyen kis mesterséges szigeten. Az afganisztáni veszteségek akkora trauma volt a belarusz társadalomnak, hogy a Szovjetunió megszűnése után a független Belaruszban egy gyakorlatilag átírhatatlan politikai konszenzus volt arról, hogy belarusz katona nem mehet külföldre harcolni. Pont. Félig meddig még az alkotmányban is benne volt, hogy 22. februárján módosították az alkotmányt, de a függetlenség első, mint a 31 évében, ez kvázi egy ilyen alkotmányos megkötés is volt. És ennek az az eredménye, hogy belarusz katonák külföldön harci műveletet soha nem hajtottak végre. Tényleg egyetlen kivétel volt 22. januárjában, tehát egy hónappal az ukrajnai eszkaláció előtt, amikor Kazaksztánban volt ez a politikai felfordulás, akkor egy kollektív biztonsági szerződés szervezete keretében végrehajtott műveletben pár száz belarusz katona elment Kazaksztánban és biztosította egy repteret, amit senki sem akart elfoglalni. Tehát igazából még ez sem volt harci művelet. A belarusz haderőnek semmiféle harci tapasztalata nincs. Még ENSZ műveletbe is csak egyes törzstiszteket küldtek, de magasabb egységeket vagy akár alegységeket sosem. A belarusz hadsereg semmit nem tud a modern háborúról. De persze belarusz találmány például a tankbiatlon, ez egy ilyen nagyon különleges verseny, tehát hogy harckocsikkal kell akadálypályán menni, meg harckocsihagyóval célba lőni, meg a belarusz különleges erők rendszeresen megnyerik a posztszovjet térségben a mindenféle specnáz bajnokságokat, de ez csak demonstráció, semmi több. A belarusz hadsereg semmit nem tud a modern háborúról, és ezt tudja is magáról. A háború legelején az orosz vezetés próbálta belenyomni Belaruszt abba, hogy belarusz harcoló katonákat is küldjön, és a Lukasenko rendszer meglepően sikeresen ellenállt egyébként. Annál is inkább, mert ugye amikor megindul a támadás Kijev ellen, 2022. február 24-én hajnalban. Ugye belarusz területre, ugye a Homeli térségből indulnak az orosz támadó oszlapok, és oda is vitték vissza, oda kezdték visszahordani a sebesülteket. Tehát a belarusz állam az offenzíva első napjától kezdve a visszaáramló, rettenetes mennyiségű, tényleg borzalmas állapotú sebesült láttán, ők a legelejétől tudták, hogy ez nem lesz gyors. Tehát, hogy itt nem lesz villámháborús győzelem, itt az ukrán haderő az a vártnál sokkal erősebben áll ellen. És a belarusz vezetés azóta is nagyon konzekvensen ellenáll annak, hogy katonákat küldjön ebbe a háborúba. Ukrajna nyilván erődíti a belarusz határt. Mostanra, ugye ez természetföldrajzilag eleve egy nehezen átjárható határszakasz, ugye a Pripyat mocsarak, meg ott a ilyen óriási erdőségeket nehezen átjárhatóba teszik ezt a határt, na Ukrajna azóta lerakott még pluszban 500 000 aknát. Én tavaly ősszel voltam Csernyihivben, ez egy Kijevtől északra, picikét északkeletre fekvő nagyváros. Ugye Csernyihivnek korábban virágzó kereskedelme volt Belarusszal, nem is feltétlenül csak a legális kereskedelem, hanem mindenféle határon átnyúló kisebb-nagyobb csempészforgalom, és Csernyihivben nekünk teljesen nyíltan elmondták, hogy itt olyan szigorúan le van zárva a határ, hogy sajnos mindenfajta kereskedelmi kapcsolat megszakadt, a nyílt és a kevésbé nyílt egyaránt, mert olyan mennyiségű akna vagy nem lehet átmenni rajta. Tehát Belarusz felől én nem várok támadást Ukrajna ellen, és pont mivel ez a belarusz hadsereg ennyire tapasztalatlan, ugye a Szuvalki folyosó elleni támadás az a NATO országok elleni támadást jelenteni. Ugye a nézők kedvéért, ugye a magunk elé képzeljük a térképet, ugye a lengyel-litván határ Nak, ugye Augusztóban lengyel oldalról, Szuvalki a litván oldalról határátkelő hely. Itt a lengyel-litván határnak ez a szakasza, ez be van szorulva Belarus, illetőleg Oroszország kaliningrádi területek közé. Ez viszonylag keskeny földsáv, 50-60-70 km széles, attól függ, hogy éppen melyik szakaszát nézzük. És ez a bizonyos Szuvalki folyosó, ez egy stratégiai sebezhetőség a baltikumi NATO erők elláthatósága és működőképessége szempontjából. De ezt nyilván a NATO is tudja, ez a NATO országok területe, tehát ha itt Belarus bármilyen módon megpróbálna idézőjelben lezárni a Szuvalki folyosót, erre reálisan akkor kerülhetne sor, ha itt nagy lépték orosz NATO háború lenne. Érdekesség, a belarusz-orosz katonai együttműködés egy olyan egyezményrendszer szabályozza, aminek értelmében, ha Oroszország hadiállapotot hirdet, már pedig egy NATO elleni háború nyilván hadiállapottal járna, most érdemes figyelni, a teljes belarusz hadsereg orosz parancsnokság alá kerülne. Másképp fogalmazva, amiről Lukasenko beszél, hogy a belarusz haderő majd jól lezárja a Szuvalki folyosót, erre csak egy orosz NATO háború esetén kerülhetne sor, de akkor már a belarusz haderő parancsnoka nem a belarusz elnök lenne, hanem Moszkva. Nem gondolnám, hogy Lukasenko ezt komolyan gondolja, ez az információs elrettentés része, semmi több.
Nagyon-nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy még egy gondolatot kérnék, vagy egy gondolatsort. Nagyot futott az elmúlt időszakban, bár az is szerintem egy kontextusból kiragadott beszéd részlet volt, de a francia elnöknek a nyilatkozása, Emmanuel Macron arról beszélt, hogy ha eljön az a pillanat, akkor el kéne gondolkodni esetlegesen külföldi katonai, vagy egészen pontosan az ő szemszögéből nyugat-európai katonáknak esetlegesen a bevetésén. Bár mondjuk azt nem tisztázta, hogy milyen jelleggel, azt nem, hogy vajon hányan támogatnák ezt, és igazából nagyon-nagyon egyedül is maradt egy idő után ezzel a nyilatkozatával. Egy-két balti állam talán ezzel kapcsolatban őt hasonló álláspontjáról biztosította. Van-e bármi értelme egy ilyen nyilatkozatnak addig, amíg az ukrán haderő tartja magát, vagy kicsit másképp megfogalmazva a kérdést, rászorulhat-e az ukrán erő mondjuk egy-két éves távlatban, ha még mindig nincs se fegyverszünet, se tűzszünet, se bármilyen megállapodás arra, hogy előbb-utóbb mondjuk megjelenjenek más országok katonái is, szigorúan értelmezve harcoló katonaként, nem pedig műszaki ellátóként, vagy éppen olyan irányító tisztként, akik mondjuk például speciális fegyvereknek a bevetésében segítkeznek.
És ez egy nagyon fontos különbségtétel. Ugye összességében mióta vannak nyugati katonák Ukrajnában? 10 esztendeje, 2014 óta. Tehát nyugati katonák 2014 óta vannak jelen Ukrajnában, és segítik az ukrán hadsereg kiképzését, modernizálását, felkészítését. 2016-tól kezdve, ugye Ukrajna már halálos fegyvereket is kap a nyugattól, ugye a Trump adminisztráció kezdett el például először Javelin rakétákat szállítani, ezennek a kiképzése is ukrán területen zajlott, nyugati kiképzők részvételével. Tehát az, hogy nyugati katonák vannak Ukrajnában, ez már a háború 22-es eszkalációja előtt sem volt újdonság. Ez egy olyan dolog, amiről keveset beszélünk, de valójában nyílt titok. Ebben önmagában, hogy nyugati katonák vannak ott, ez csak azt lepheti meg, aki tényleg nagyon-nagyon nem figyelt oda. Ugye a bizonyos különleges erők is jelen vannak, tanácsadói szerepben, koordinátori szerepben, hogy ezeknek a tevékenységgel értelemszerűen kevesebbet lehet tudni, és aki meg tudja, az meg nem mondja el. Itt a Macron nyilatkozat azért vetett ekkora hullámokat, mert az eredeti nyilatkozatban ő úgy beszélt, hogy nem tett különbséget harcoló és nem harcoló erők között. Utána egyébként egy picit visszább lépett és tisztázta, hogy akkor pontosan mire gondolt, de ezzel együtt a macroni retorika az egy stratégiai váltást jelent a kommunikációban. Ugyanis eddig a nyugat saját maga fektette le a saját vörös vonalait. Mindig önmagunkat korlátoztunk, mi nyugat, hogy harcoló erőket biztosan nem küldünk, ezt nem csinálunk, azt nem csinálunk, tehát gyakorlatilag megkönnyítettük a másik oldal dolgát, hiszen mi magunk szabtunk saját magunknak határokat. A macroni kommunikáció ebben jelent változást, ugye Macron arról beszél, hogy semmi sincsen kizárva, és innentől gondolkodjon szépen a másik oldal, hogy hol vannak a vörös vonalak. Tehát ez azt gondolom egyébként, ez egy hatékonyabb kommunikáció, mert nem korlátozza a NATO erők, illetve a nemzetállamok mozgásszabadságát. És majd akkor szépen ez az oroszok problémája lesz, vagy már az oroszok problémája, hogy megmondják, hogy tudják definiálni, hogy hol van a NATO országok számára a vörös vonal. Ugye ennek van egy francia belpolitikai vetülete is, hogy ugye Macron miért akar most éppen erőt mutatni, és az is hozzátartozik, hogy Franciaország nagyon jelentősen növeli az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Ugye a háború első évében Franciaország tüzérségi rendszereket adott, könnyű páncélozott járműveket adott, de alapvetően kis létszámban. Viszont ennek mind a létszáma, mind pedig ugye a spektruma az folyamatosan növekszik. Nyilván Európából még mindig ugye Németország a legnagyobb fegyverszállító, de a franciáknak az ambíciója, hogy jelentősen növeljék a saját részvételüket, és ha nagyobb mennyiségű francia fegyver megy Ukrajnába, akkor ahogyan is mondta, ahhoz több kiképző kell, ahhoz több karbantartó személyzet kell. És ugye előállhat az a helyzet, az ég adja, hogy ne álljon elő, de ettől még előállhat, hogy mondjuk ilyen nem harcoló feladatban ott lévő nyugati katonák halnak meg, például egy orosz légicsapásban. És amikor arról beszél egy nyugat-európai vezető, hogy igen, előfordul, hogy ott vannak a katonáink, ennek van egy olyan dimenziója is, hogy a közvéleményt is felkészíti arra, hogy igen, előfordulhat, hogy francia katonák fognak meghalni Ukrajnában. Tehát haltak már meg nyugati országok katonái Ukrajnában, kis létszámban, de hát történt ilyen, és minél több francia katona fog oda kerülni, kiképzőként, tanácsadóként, karbantartóként, úgy nő annak az esélye, hogy veszteségek lesznek. Tehát van egy ilyen közvélemény felkészítési dimenziója is. Ezzel együtt én a stratégiai váltást látom a legfontosabbnak, hogy nem Európa, nem vagy Franciaország nem szab meg vörös vonalakat saját maga számára, gondolkodjon a szépen a másik oldal, hogy hol vannak a vörös vonalak.
Rácz Andrással beszélgetünk, a Corvinus Egyetem oktatójával. Köszönjük, hogy itt volt, és tegy meg máskor is.
Én köszönöm.
Köszönöm a figyelmet. Ezt az interjút nem csak a honlapunkon hallgathatják meg, hanem visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A mikrofonnál Nagy Károlyt hallották az elmúlt 2x20 percben. Köszönjük, további jó rádiózást!